Szeretett testvéreim, bizonyos áttételem alatt ígérem az előbb hallottak folytatását, olvasom tehát az apostolok cselekedetei könyv első részének a 23. versétől a 26. versig terjedő ige szakaszt. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást, és így imádkoztak. Urunk, minden szív ismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, ez az ige szakasz, amit az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az elejére az imént hallottunk, bár rövid rész mégis sorsdöntő mozzanatát ábrázolja, mondja el az egyház életének, mégpedig azt, amikor egyrészt be kellett látniuk, valaniuk, ismerniük, elmondaniuk Péter szavai által, hogy mi is történt a 12 tanítvány egyikével, amit persze mindannyian tudtak, hogy Júdás árulása hogyan történt meg, mindannyian tudtak arról, amit mi is olvasunk az evangéliumokban, hogyan bánta meg a tettét, illetve hogyan nem tudott bocsánatot kérni a tettéért, hogyan vitte vissza a vérdíjként kapott ezüstöt, és ahogyan most hallottuk is, hogyan lett öngyilkos, mert nem bírta elviselni árulásának, vétkének a terhét, a súlyát. Egyrészt tehát szembe kellett nézni ezzel a fájdalommal, és megrendülni azon, ami történt, hogy a 12 közül is az egyikkel megtörténhetett ez, képes volt ilyen árulásra, és hogy ilyen szomorú, csúfos véget ért. Ezt a nagy fájdalmat, ezt a megdöbbentő csalódást, amit Júdás árulása nekik is jelentett, ezt szóvá kellett tenni, el kellett mondani azért, hogy ne maradjon kimondatlan, hogy mindenki tudjon róla, hogy mindenki egymással is megbeszélhesse, és hogy ezután pedig következhessen a kiegészítés, a gyógyulás, ahogyan olvastuk, a választásnak a folyamata. Hiszen be kellett tölteni az üresen maradt apostoli helyet, ahogyan Péter szavaiból megértettük, azért, hogy meglegyen az a 12, akit Jézus kiválasztott. Hiszen Jézus maga mondta a tanítványainak, hogy ők azt a jutalmat fogják kapni, amikor eljön majd az új világban Jézus is, és a király székébe ül, hogy a kiválasztott 12 és 12 királyi székbe, trónusra ül, és ők ítélik majd Izrael törzsét, vagyis egésznek kellett, kie kellett egészülnie az apostolok számának, hogy Jézus mondása, jövendőlése, akarata beteljesedjen, ami nem csak arról szólt, hogy legyen 12 kiváltságos ember, aki majd királyi székbe ülhet, ahogyan ezt olyan szívesen elképzeli gyermekek és felnőttek, és milyen lehet egy királyi trónba beleülni. Ez is fontos mondandó Jézus szavainak, de még inkább, hogy Izrael egészére, mind a 12 törzse, a teljes népre vonatkozott, Isten üdvözítő szándéka, össze kell gyűjteni mind a 12 törzsből az Istenben hívőket, hogy hiánytalanul mindannyian ott lehessenek majd Isten országában. Ezért nem volt elég a 11, nehogy a 12. törzsből ne legyen senki, aki összegyűjtse a Jézusban bízókat, az Istenben hívőket. Ezért tehát választani kellett valakit, hogy Júdás helyét betöltse és ismét egész legyen a 12-es szent szám Jézusnak az akarata szerint. És amikor ezt a történetet az imént olvastuk, akkor annak örvendezhettünk elsősorban, hogy volt kikből választani. Úgy olvastuk, hogy 120 főnyi sokaság is együtt volt az apostolokkal, és úgy olvastuk Péter szavaiból, hogy voltak többen is olyanok, akik Jézus küldetését az elejétől fogva végig elkísérték, ezért is lehettek tanúi annak, hogyan keresztelkedett meg, mit tett, mit tanított, merre járt, milyen csodákat vitt végbe, hogyan bánt az emberekkel, hogyan hirdette Isten országát, az eljövendőt, az evangéliumot, és hogyan vitték őt a keresztre, milyen volt a szenvedésének az útja, és tanúja volt és tanúja legyen Jézusnak a halálból történt feltámadására is. Hiszen ez az egyház küldetése, hogy Jézus feltámadásáról tanú bizonyságot tegyen. És itt érdemes egy rövid időre megállnunk. Nekünk, akik református egyháztagok és gyülekezeti tagok vagyunk, mert újra és újra bele kell ebbe gondolnunk, hogy mi az egyház feladata, küldetése, missziója, idegen szóval. Mi az, amiért egyáltalán az egyház működik, él, fenntartja azt, mint saját testét Krisztus, és ezt találjuk újra és újra az újszövetség lapjain is, nem más, mint az, hogy tanúságot tegyen, hirdesse, hittel, meggyőződéssel, ha kell a saját sorsának, a feláldozással, megpecsételésével, az az örömhírt, hogy már pedig Jézus nem maradt a halálban, nem maradt a sírban, nem maradt a pokolban, nem maradt elválasztva Istentől, hanem feltámadott, hanem az életét újra felvette, mert ez az, ami a keresztjén egyház bizonyságtételének a középpontjában nem csak azért áll, mert ez megtörtént, hanem azért, mert ezt akarja a választottaival, a szeretteivel, a tanítványaival, a követőivel tenni az Úr Jézus Krisztus. És azt gondolom, hogy időről időre nekünk magunknak is, ha lehet így fogalmazni, tisztáznunk kell, tudatosítanunk kell, talán még jobb, ha úgy fogalmazunk újra, rá kell szánnunk magunkat, és újra ezt a meggyőződésünk, ebben a meggyőződésünkben kell megerősödnünk közösen is, hogy az egyháznak, benne a mi gyülekezetünknek is ez az első, ez a legfontosabb. Nem kell főnünk azt mondani sem, hogy ez az egyetlen feladat, amit Jézustól vett, hogy az ő feltámadásáról tanú bizonyságot tegyem. És ezt kell szem előtt tartanunk, amikor mint református egyháztagok éljük az életünket, amikor mint gyülekezet éljük az életünket, amikor a hivatásunkat végezzük, amikor gyermekeinket neveljük, amikor bármilyen alkalmat rendezünk, szervezünk, vagy bárhová megyünk mi magunk is, ez az elsőleges, ez a legfontosabb feladatunk, hogy tanúi legyünk, hogy tanúbizonyságtévő legyünk Jézus feltámadásának. És már megálltunk itt, akkor még egy kicsit meg kell állnunk, mert persze adódik a kérdés, hogy hát mi nem lehetünk a 12 apostol egyike, a szónak abban az értelme, hogy mi nem láttuk az üres sírt, kivéve aki elment Jeruzsálembe és megnézte, nem találkoztunk a testben a feltámadott Jézussal, ahogyan ők találkoztak. Egy szóval, mintha mi bizonyságtételünk kevésbé volna hiteles, hiszen nem mondhatjuk azt, amit mondott Péter, aki tanúja volt annak, hogy Jézust megölték, meghalt, eltemették, de aztán újra találkozott vele, és mégis ez a mi feladatunk, hogy hirdessük Jézust feltámadását, és azt, hogy él, és a mi tanúságtételünknek nem az az alapja, hogy elmentünk Jeruzsálembe és megnéztük az üres sírt, hanem sokkal inkább az, hogy az életünk olyan-e, hogy hisszük és valljuk és bizonyítjuk a saját életünkkel, hogy már pedig Jézusnak élnie kell, mert ha nem élne Jézus, és hogy nem ajándékozta volna nekünk szent lelkét, akkor nem lennénk azok, akik vagyunk, és nem lenne olyan az életünk, amilyen az életünk ővele lett, és ővele lehet. Ezért tehát mégis azt kell mondanunk, hogy a mi bizonyságtételünk semmivel sem gyengébb, semmivel sem kevesebb, mint a 12 apostolnak az akkori bizonyságtétele, akik valóban azt mondhatták, hogy mi láttuk az élőt, a feltámadottat, a mennybe mentet, láttuk az Úr Jézust. Hiszen az ő életük is nem ez a tény, hogy látták, hanem a megváltozott életük volt az igazán bizonyíték, az igazi pecsét azon, hogy Jézus feltámadott, mert az ő életük is megváltozott. Visszatérve tehát volt kikből választania, ott az első, még meg sem alakult keresztény gyülekezetnek, de a tanítványi közösségnek, és ez nagy öröm, hogy volt, akikre azt lehetett mondani, ők megbízhatók, ők kiválaszthatók, ők kiválók, ők megfelelnek azoknak a feltételeknek, amit az apostolság megkívánt. És mégis azt olvastuk, hogy bár középre állítottak kettőt is azok közül, akik alkalmasak voltak az apostoli tisztre, a végső választást mégis az Úristenre bízták. És hogy miért bízták rá a végső választást, azt nagyon szeretném a jelenlévőknek a szívére helyezni, hiszen azt a szót, vagy azt a kifejezést olvassuk itt, hogy úgy fordultak imádságban a Szent Háromság Istenhez, mint aki minden szívnek az ismerője. És ezzel egyrészt azt az alázatukat vallották meg, hogy igen, ők látják, hogy ez, meg az, meg még mások is alkalmasak lettek volna, lennének az apostoli tisztségre, méltóságra, elhívásra, küldetésre, szolgálatra. De mégsem ők döntik el, hanem ezt a döntést, a végső választást Istenre bízzák, mert ő az egyedül, ahogyan az evangéliumus János is írja Jézusról, aki tudja, hogy mi van az embernek a szívében. Aki ismer mindannyiunkat, hogy énekeltük az előbb a reggeli énekben is, amikor mi nem is tudunk magunkról, Isten akkor is tud rólunk. Amikor mi nem ismerjük magunkat, és ezzel szembesülünk, hogy mekkorát tévedtünk önmagunkkal kapcsolatban, Isten akkor sem tévedő, mindig tudja, hogy kik, hogy milyenek vagyunk, ismeri mindannyiunknak, nem csak mindenki másnak, de nekünk magunknak, nekem is a szívünket. És ezért érdemes ő rábízni a végső választást. Persze ez, ahogy előbb mondtuk már, alázat kell. Olyan alázat, amit gyakorolt a tanítványoknak a közösség, ez 120 főnyi sokaság, alázat megvallani, hogy igen, mi úgy látjuk, hogy alkalmasak, igen, úgy látjuk, hogy méltók, úgy látjuk, hogy sokat fognak tenni Jézus ügyéért, de mégis, te mondd meg, hogy ki legyen a kettő közül, akit a 12. helyére sorolunk majd. És ezt érdemes nekünk magunknak is, egyenként is, bár mi is szoktunk a gyülekezetben választást gyakorolni, de önmagunkra és a saját életünkre is megszívlelni, és megfogadni, hogy érdemes a választást Istenre bízni, nekünk is ezt az alázatot gyakorolnunk a magunk életének a dolgaiban, amikor dolgokkal van eldönteni valónk, de amikor személyekkel van eldönteni valónk, akkor is. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az alázatot. Az alázatot, hogy igen, én ezt látnám, vagy őt látnám helyesnek, kiválasztandónak. Én őt látnám alkalmasnak, őt látnám szeretni valónak, őt látnám megbízni valónak, de mégis kérdezzük meg, kérdezzem meg Isten, hogy ő is így látja-e, ahogyan én. Mert feltűnő az, hogy két jelöltet állítanak ugyan, de mégis az első helyen említett az, akit kiemelnek, akinek két melléknevét is felsorolják. A megfogalmazás is sugallja, hogy a sorrend is, hogy ők igazából Józsefre gondolnának, mint aki a legalkalmasabb erre a tisztségre, de ott van Mátyás is. És a választást Istenre bízzák, és a végeredmény nem az, amit ők egyébként maguktól, illetve hát közösségre gondoltak volna. Nem József, hanem Mátyás lesz a 12. apostol. És amikor a döntést megtudják, elfogadják, és beiktatják a 12. helyre Mátyást. Az alázatot nem csak addig gyakorolják, amíg azt gondolják, hogy hát biztosan úgy válasz majd az Úr is, ahogyan azt mi gondoljuk. Az alázatot akkor is gyakorolják, amikor másként esik a döntés, mást választ az Úr, mint akit ők választottak volna. És mi mindannyian tudjuk azt, hogy a választás az egyben mellőzéssel is jár. Milyen sokat szenvedtünk is ettől már mi magunk is. Amikor úgy éreztük, hogy bennünket kellett volna kiválasztani, hogy bennünket kellett volna megbízni, hogy bennünket kellett volna kiemelni a többiek közül, és mennyire megérdemeltük volna, és mennyire alkalmasak voltunk rá, és mennyire fel is készültünk arra, hogy majd én elvégzem, majd én vállalom, majd engem megbíznak, és mennyire rosszul tud esni, amikor az emberi közösség másként dönt. Amikor nem is egy közösség, hanem egy valaki másként dönt, és nem én leszek a kiválasztott, a megbízandó, nem én leszek a küldött, hanem én leszek a, így érezzük, a mellőzött. Én leszek az, akit nem választottak ki. Milyen nehéz megküzdeni ezzel a helyzettel, milyen nehéz ezt, ahogy ma mondjuk, feldolgozni, milyen nehéz nem megharagudni azokra, akik nem választottak ki, vagy aki mellőzött engem, milyen nehéz az embernek önmagára sem megharagudnia, és nem az ellenkező végletbe esni, hogy persze, mert semmire nem vagyok jó, semmire nem vagyok alkalmas, valójában hasznavehetetlen vagyok, mennyire megkísértenek bennünket ezek a gondolatok az emberi kapcsolatainkban, hiszen nem csak minősített esetekben történik választás, nem csak akkor, amikor azt kihirdetik, amikor szavazólapokat készítenek, milyen sokszor történik változás, választás, szinte észrevétlenül különböző élethelyzetekben. Olykor fel se tűnik másoknak, hogy mi mellőzötteknek érezzük magunkat, mert nem szólítottak meg, mert nem vittek magukkal, mert nem küldtek el, mert nem bízták ránk azt, amit nagyon szívesen vállaltunk volna. És bennünket ez a mai ige szeretett testvéreim ebben is bátorít, ebben is nevel, ebben is bíztat, mindkét oldalról. Akár ha úgy érezzük, hogy mi voltunk már nem egyszer a mellőzöttek, ezt könnyebb észben tartani, ezt jobban számon tartjuk, hogy hány ilyen eset volt, de a másik oldalról is, amikor mi mellőztünk, mi nem választottunk ki, mi néztünk levegőnek másokat, akik pedig várták, hogy észrevegyük őket, hogy megszólítsuk őket, hogy elhívjuk őket, hogy magunkkal vigyük őket, hogy megbízzuk őket valamivel. Milyen keserűséget tud ez okozni, amikor már mozdulnék is, hogy csinálom, de nem kérnek meg rá. És éppen itt érkezünk el az a válaszúthoz, ahol nehéz, de nem lehetetlen jól dönteni. Hogy meg kell-e várni mindig azt a bizonyos megszólítást, azt a felhívást, azt a kiválasztást, csak akkor végezzük el, ha tényleg megszólítanak, ha ajánlanak értene valamit, érte valamit, ha úgy érezzük, hogy ez dicsőséggel jár, csak akkor szabad megtennünk, vagy szabad-e akkor is elvégeznünk a ránk bizottakat, a mi osztályrészünket, hogyha azt nem nevesítik külön, hogyha azt nem írják fel, hogyha azért nem jár írásos, vagy akár anyagi köszönet. Nem ez-e az emberi életeik legnagyobb keserűsége, hogy nem tudjuk csendesen, nem feltűnően, ahogy már többször említettük, alázattal megtennünk azt, ami a mi életünkhöz tartozik, még akkor is, hogyha ezt a többiek valahogy nem akarják észrevenni. Mert éppen ebben biztat bennünket Istennek az igéje, ha bár ez a történet úgy fejeződik be, hogy Mátyásra esett a sors és Józsefre nem, de az egész története az evangéliumnak a gyülekezet megalakulásától kezdve a missziójutakon át az utolsó látomásokig arról beszél, hogy Isten mindenkit kiválaszt, mindannyiunkat kiválaszt. Mindannyiunknak van feladata, mindannyiunknak van küldetése, és ő nagyon jól tudja, hogy mi az, és arra vár, hogy mi is megtaláljuk, megkeressük, elkérjük tőle, hogy mi az, amire bennünket kiválasztott. És itt jön az a lehetőség, hogy mi megsértődjünk. Hogy mi azt mondjuk, hogy de hát nem ezt szerettük volna, mi oda szerettünk volna áll a pulpitusra, oda a kör közepére, mint ahogy itt történt. És azt szerettük volna, hogyha ránk mutat Istennek az ujja, és kiemel, és elküld, és szolgálatba állít, és tisztséget ad nekünk. És ha nem így történik, akkor milyen könnyű megsértődni, hátat fordítani, és el nem végezni, amit egyébként el kellene végeznünk. Szeretett testvéreim, ezért tehát ezt az üzenetét az igének, hogy az Úristen mindenkit kiválaszt, és nekünk szabad kerestünk azt, hogy minket mire hívott el, hogy nekünk milyen feladatot szán, hogy bennünket hová akar küldeni, hogy ezt megtudjuk. Lehet, hogy ő magától is megmondta már, csak mi nem akartuk meghallani. Lehet, hogy sokan mondták is már, csak az még nekünk nem volt eléggé megfelelő meghívás. Ezért, ha már olyan sokszor hangoztattuk ma az alázat szót, Talán éppen ezt a mai vasárnapot felhasználhatnánk erre, hogy alázattal, csendben, félrevonulva megvizsgáljuk az életünket, megkérdezzük az Úristent, és meglátjuk, és meghalljuk, és megtaláljuk azt, amire ő bennünket kiválasztott. Ne felejtsük el, amit az előbb hangsúlyoztunk is, ő minden szívnak az ismerője. Ő tudja tehát közülünk is, hogy kit, mire választhatott ki, mert mire tett alkalmassá, mi az, amit el tudunk végezni, mi az, amiben hűségesen megállhatunk, mi az, amiben nem csak kudarcok, de sikerélmények, sőt csodák is lesznek a mi osztályrészünké. Ne mondjunk le erről a lehetőségről. Ne maradjunk meg az esetleges sértettségünkben. Ne mondjuk azt, hogy akkor nem törődünk az Úristennel, majd megtaláljuk mi a magunk dolgát, sorsát, életét. Mert nem csak, hogy nagyon sok mindent veszítenénk, de talán mindent elveszítenénk, és az pedig nagyon nagy kár volna, hogyha elveszítenénk azt, amiről bennünket kiválasztott. Ezért tehát a mai igének az a nagy kérdése, hogy vajon rámerjük-e bízni Istenre a választást magunkkal kapcsolatban is, szeretteinkkel kapcsolatban, gyülekezetünkkel, életünkkel, dolgainkkal, rámerjük-e bízni a választást. Azt gondolom, hogy sokszor megfutamodtunk már. Sokszor inkább mi magunk akartunk dönteni, inkább mi akartuk kézbenni a dolgokat. Ez az ige arra biztat, hogy merjük Istenre bízni a választást, és ha megtudtuk, hogy mi az, vagy ki az ő választása, akkor pedig úgy, ahogy hallottuk a történetben, elfogadni, örömmel megtenni, beiktatni a helyére azt, akit, azt, amit, és tudni azt, hogy ránk nézve, vagy egész életünk nézve, az a legjobb, ahogyan Isten döntött, ahogyan ő választott. Ne felejtsük el, ő minden szívismerője, ő bennünket is kiválasztott, ő nekünk is jót akar, de a mi életünket is teljessé, egészé, kerekké akarja tenni, ezért bízzunk benne, bízzuk rá a választást, most is, és mindig. Amen.